örömben és gyászban, bármikor, ő a mi Istenünk. És az új szövetség időszakában egyetlen egy igazi templom van, létezik. Az Istennek az az akarata, hogy a mi testünk, életünk, szívünk legyen az ő templomává. Hát bárhol vagyunk, bármilyen helyzetben vagyunk, ő bennünk legyen. Mert három nagy ellenségünk van, ellenfelünk van az életben, aminél kisebbek vagyunk, gyengébbek vagyunk. Ez a bűn, a halál és az ördög hatalma. És a bűn, a halál és az ördög hatalma nem csak a templomban van jelen, hanem mindenütt ezen a földön. E világ fejedelme az ördög, mondja a Biblia. Ezért egyetlen egy esélyed van, akár gyermekként, fiatalként, középkorúként, vagy idősként, hogy megmaradjunk a bűnnel, halállal és az ördöggel, gonosszal való harcban, az, hogyha az Úr bennünk van, és nem a másikban, nem a lelkészben, vagy evangelizátorokban, hívő nagymamában, hanem bennem is, az én szívemben, az én életemben. Ezért vagyunk ma este is együtt, és ezért is imádkozunk. Helyünkön ülve maradva, de nyitott szívvel, szentek által mondjuk még egy fohász, drága Úrunk, köszönjük, hogy élünk, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk a Te szent nevedben, és jelenlétedben, és tudjuk, hogy Te jelen vagy ebben a templomban is, de Tiéd az egész föld, és annak teljessége, és minden ember. Köszönjük, Urunk, hogy valóban a Te markaidba metszettél be minket, valóban a Te szívedben vagyunk, akaratodban vagyunk, bármi is volt a mi életünkben eddig, akár csak ma is, ezen a mai napon, talán olyan dolog, ami eltér az élettől, az élet szépségétől, akaratodtól. Ó, Urunk, köszönjük, hogy még mindig szólsz hozzánk, hogy még mindig számon tartasz minket, még mindig küzdesz érettünk, miattunk, és az egész menny imádkozik akár csak ezen az estén is, hogy itt élet legyen, áttörés legyen, megtérések legyenek, megújulások, megerősödések legyenek, hogy az igazi élet részesei legyünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te is közben jársz érettünk, drága főpapként, hogyha mi nem tudunk imádkozni, vagy nem úgy tudunk, ahogy kéne, de közben jársz és imádkozol érettünk. Köszönjük, Urunk, hogy neked az élet az akaratod, legyen élet teljesség ezen az estén is. El nem múló, elvehetetlen élet részeseivel legyünk. Köszönjük, hogy Te vagy az út, az igazság és az élet. Kérünk, szólj hozzánk, mert a Te szavadra van szükségünk. Nem arra, hogy mi itt okítsuk egymást, tanítsuk egymást, mert arra, azzal sokra nem megyünk. Rád van szükségünk, Urunk. Így ajánljuk magunkat a kegyelmedbe, irgalmadba ezen, ebben az órában, és otthon maradt, vagy távol maradt szeretteinket is. Amen. Isten igéjét olvasom Ezékiel könyve 16. fejezetéből. Ezékiel nem volt nálunk hívő, okosabb, jobb ember. Miben különbözött kortársaitól? Sok szempontból különbözött, de leginkább abban, hogy az élő Isten szólt hozzá. Nem egyszerűen csak konfirmáció, vagy más alkalommal tanult az Istenről, vagy hallott róla, hanem az Isten szólt hozzá az ő szívéhez, életéhez, és ez őt megváltoztatta, és általa sokak életét. Úgy, hogy még a 21. században egy kárpátaljai templomban, és azokat a szavakat olvassuk, amiket akkor ott neki az Isten van. És ezek a szavak nem az ő szavai, hanem ezek igék, Istentől jövő üzenetek, amelyre szükségünk van, és ezt olvassuk. Tehát nem betűket olvasunk, mert a betű nem ad életet. A betű önmagában öl, hanem arra a Szentlélekre van szükségünk, aki ihlette Ezékiel, aki adta neki ezeket a szavakat, hogy számunkra ma este is ugyanúgy szóljanak. Igen, ugyanúgy szóljanak, ahogy akkor Ezékielhez, és aztán 2000 év folyamán sokakhoz, hogy sokak életét megváltoztassa Isten ma is, és most is. De amikor ezek a szavak elhangzottak, akkor bajban volt Isten népe, az egyház, a korabeli egyház. Sok bűn, baj, nyomorúság volt az ő életükben, ennek következtében átérték a szétszóratást, a fogságot, a nyomorúságot, azt, hogy más nép ült a nyakukon, határozta meg az életüket, gondolataikat, és deportálták őket, elpusztult a templom, elpusztult az ő országuk sok szempontból, és mégis Isten igéje megszólal, és nem csak azt mondja, hogy gyerekek, nincs semmi baj, sok erőt neked, nem csak megveregette a vállukat, hogy lesz ez még másképpen is, majd csak lesz valahogy, eddig is volt valahogy, ezután is lesz valahogy. Ugye sokszor az emberek biztatgatják egymást, hanem Isten szava, Isten igéje igazat mond, mint a jó orvos helyesen állítja fel a diagnózist. Isten igéjére, szavára van nekem is, és mindnyájunknak szükségünk, hogy ne beszéljünk mellé. Hányszor van az, testvérek, hogy elpanaszolgatjuk egymásnak a bajainkat, és, és meghagyjuk egymást sokszor a félreértésekbe, bűnökbe, bajokba, mert nem akarom a másikat megbántani, megsérteni. Nem, szeressem annyira a másikat, hogy alázattal ugyan, szeretettel, de igazat is mondok, hogy ez így nem jó, ez így nem jó, ezen változtatni kell. Isten szeret minket, ezért szól hozzánk, és ezért mond igazat, de igen nagy szeretettel, és nem hagy tévedéseinkben, bűneinkben. Miért? Mert ő szeret. És erről szól ez az ige is, ha vannak is benne nehéz, kemény gondolatok. Tehát így szólt hozzám az Úr igéje, ember fia, ismertesd meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosak a dolgai. Hát először is nagy dolog, hogy ezért szól az ige, és erre van szükségünk. Tehát nem arra, hogy róla énekelgessünk, mert attól nem változik meg a parázna életem, a szenvedélybetegségem, a gyűlölködő, legykás természetem, attól még senki nem változott meg, hogy az Istenről beszél, és az Istenről hallom. Attól változunk meg, amikor az Isten szíve, igéje szívenül, hogy a jeruzsálemi férfiak mondták, hallották az igét, amikor Péter apostol hirdette, egy másik esendő ember, Péter is esendő volt, Péter is megtagadta az Urat, Péter is bűnös volt. És úgy szólt az, az igéje Péteren keresztül, hogy szíven találta a férfiakat, és elmondta Péteren keresztül Isten szent lelke, hogy ti öltétek meg őt, Isten gyilkosok vagyunk, mert bűneink vitték őt a fára, a keresztfára. És ez nehéz hallani, nehéz meghallani. De Isten igéje megszólította Ezékiát, megváltoztatta. Isten igéje szól a kőhöz, és fiú lesz belőle. Milyen a kő? Száraz és kemény. Száraz és kemény. És Jézus azt mondja, Isten igéjének ilyen hatalma van, hogy a kőből fiú lesz, vagy lány lesz, érzőszívű, dobogószívű, olyan, mint amilyennek Isten eltervezett minket. Isten szavára, Isten igéjére van szükségünk. És én is ezt az ő igéjét sokat hallottam. Egész gyermekségen, én bibliolvasó család voltunk, reggel este bibliolvasás, aztán templom, meg konfirmáció, minden volt. De nem ütött szíven az ige. Nem tudom miért, ezt nem tudjuk megfejteni, mikor és hogyan üt minket. De amikor hallom, hallják a halottak az Úr beszédét, és föltámadnak. Ez ma is van, és most is van. Hallják a lelki szellemi halottak. Ahogy a Lázár meghallotta a sírban az ő nevét. Mit tett Lázár az ő feltámasztásáért, feltámadásáért? Semmit. Nem tudod. De amikor hallja a nevét, Lázár jöjj ki, akkor olvassuk a Biblia egyik legkülönösebb mondatát, és kijött a halott. Miért? Mert Jézus szólt hozzá. Lázár nem szedte össze magát. Lázár nem adta át a szívét az Úr Jézusnak. Lázár nem akart megtérni. Miért? Mert halott volt. Mert halott volt. Oszlott az ő teste. Nagyon sok ember éli így ma is a lelki szellem értelemben, lelkileg szellemben halott. Nem hallja az Úr hangját, az Úr szavát. De miért ébredtünk föl ma reggel? Miért jött fel a nap? Azért, mert az Isten még dolgozik, még munkálkodik, még szól. Ezt olvassuk az igében. Az Úr hívja a földet. Ez az este is ennek az egyik jele. És nagyon-nagyon sok helyen, a földön, a világon, a kommunista Kínában, az Észak-Koreában és mindenfele szól az ige. Kedves testvérek, az elmúlt évben 200 ezer hívő keresztényt öltek meg a földön. 200 ezeren lettek mártírrá, akik vállalták ezt a sorsot. És hát bele is sodródtak nyilván. Mit jelent ez, hogy hatalmas lelki-szellemi harcok folynak ezen a földön? Kiért? Miért? Izraelért? Magyarországért? Nem, a te életedért, a te szívedért, hogy mi van veled? Mi lesz veled? Démonikus erők dolgoznak televízión keresztül, különböző módon, hogy ne hallgassod az Úr szavára, az Úr hangjára. Őrült nagy zsivaj csinál a gonosz. Őrült nagy zaj csinál. Hogy ne hallj meg az Úr szavát, az Úr hangját. Aki hív téged, hogy jöjj ki, ismerlek téged, szeretlek, emberhez méltó életet akarok adni neked. Ne hajj meg, hanem élj. Nincs nagyobb ajándék annál, mint akkor az Isten hangját hallom. És nincs annál nagyobb baj, mintha az Isten elhallgat. Ha már nem mond semmit, hanem hagyja az embereket. Mennek, ahogy a példabeszédekben olvassuk, mint ökör a vágóhídra. Sokan mennek így a maguk feje után. Nagy dolog, ha az Isten szól. Szólj, Uram! Ezt mondja az idős Éli, ezt tanácsolja ki Sámuelnek. Ha hallod újra ezt a hangot, mondja, de legyen ez az imádság. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Csak tőled legyen az a szó. Bármit is mondhatsz, az jó lesz nekem. Ha az Isten szól hozzám. Miért? Mert az Isten az, aki legjobban ismer és a legjobban szeret. Higgyük el, fogadjuk el, de talán sokan tapasztaltuk is ezt. Mind amellett, hogy vannak csodálatos emberi kapcsolatok, szülőgyermek és egyebek, szülőgyermek kapcsolatok és szerelmi kapcsolatok, stb. De nincs még egy lény ezen a földön, aki jobban ismer és jobban szeretne. Mert az igében az is benne van, ha apám vagy anyám elhagy is, az Úr magához vesz engem. Nincs nagyobb az ő szerelménél, szeretetnél. És nincs nagyobb öröm, mint amikor ő szól. Bármit is mond, csak szólj hozzám, Uram, mert rád van szükségem. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, ismertes meg Jeruzsálemmel, hogy milyen utálatosabb dolgai. Hát jó kis üzenet. Hát lehet, hogy ma is valaki végig dolgozta az életét a kertben. Az egész napját. És akkor még eljön ebbe a templomba, és ezt kell hallani, hogy utálatosak a te cselekedeteid. A lelkésznek? A presbiternek? A templomba járónak? Hát hatódjon már meg a jó Isten attól, hogy én itt vagyok. Időnként adakozok is neki. Vettem múltkor is új Bibliát, énekeskönyv. Mit akar még? Hát azt akarja, hogy megtérjek és megújuljak, megváltozzon az életem. És ezért ő elmondja, hogy sok utálatos dolog van a mi életünkben. Igen, a mi egyházi életünkben is. Sokszor a mi lelkészi, presbiteri életünkben is. Ott vannak méltatlan dolgok, olyan dolgok, amiket nem szabadna megtennünk, meg kimondanunk, és akkor utálatosak a dolgaink. Mondja az egyháznak az ige. Ezt nem a kommunistáknak, nem az ateistáknak, nem a palesztinok, meg filiszteusoknak mondta, ezt Izraelnek mondta. Ezékiel, mondd meg az én népemnek, hogy baj van. Nem sopánkodni kéne a világban lévő sok-sok bűnön bajon, hiszen ők a világ, ők Isten nélkül élnek. Sajnos törvényszerű, hogy aki Isten nélkül él, ott sok-sok rossz gyümölcs jelenik meg az ő életén. Hanem mi a különbség a világ és az egyház között? Van-e különbség Kisdobronyban, vagy Budapesten, bárhol a hívő, magukat hívőnek mondó és a nem hívő emberek életén? Sokszor ugyanúgy káromkodunk, panaszkodunk, hisztizünk, anyagiasak vagyunk, paráználkodunk. Iszunk, szenvedélybetegségekben vagyunk, és a többi. És azt mondják sokan, hát mi a különbség? Nincs nagy különbség. Hát legyen. És az Úr igéje ezért szólal meg. Hát különbség van az élő és a halott között? Különbség van a kő és a fiú között? Különbség van, hogy moslékot löknek oda a vacsorára, vagy gőzölgő finom húsleves? Hát nem mindegy, hogy mit eszel a televízióban, hogy mi van a szívedben, mi van a fejedben, gondolataidban. Nem mindegy, legalábbis az Istennek nem mindegy. Hatalmas különbség van. Ez nem templom, meg nem templom kérdése, hanem élet és halál kérdése, ami akár ma este is eldől, és eldőlhet az én életemben. Ezt mondj, így szól az én Uram, az Úr Jeruzsálemhez. Jeruzsálemhez. Nem akárki ez. Jeruzsálem az egyház. Jeruzsálem te vagy. Jeruzsálem az, akit az Úr megálmodott, megteremtett. És nagyon érdekes, hogy az apokaliptikus időben is erről szól, hogy a mennyből száll alá a mennyei Jeruzsálem. A Jeruzsálem az, ahol az Úr akar lakozni. És ez a te tested. Ha 14 éves vagy, hogyha 90 éves vagy, a te tested a Jeruzsálem, ahol az Úr be akar vonulni. Alázattal, szépen, Szamáron háton ülve. Ez egy bevonulás története. Egyébként csak egy sztori, csak egy érdekes dolog, hogy hát lengetik ott a pálmákat. Ez engem nem érdekel, nem segít rajta. Az én elveszettségemen, hitetlenségemen, halálfélelmemen, semmit nem segít a hittanóra, hogy megnézek egy újabb Jézus filmet a televízióban. A te szívedbe akar bevonulni Jézus. Mert ő szeret téged. És ő a te megváltód, ő a te szabadítod. Így szól az én Uram, az Úr Jeruzsálemhez. Kánaán földjéről származol. Ott születtél, apád Emóri, anyád pedig Hetita. Mit jelent ez, hogy Kánaán földjéről származol, hogy pogány voltál, pogány vagy. Lényegében az ember pogány módon születik. 51. Zsoltárban, a nagy bűnbánati imájában Dávid a nagy bukása után többek között ezt imádkozza, hogy vétekben születtem, anyám bűnben fogant. Mit jelent ez, hogy a szerelem és a szexualitás bűn? Nem. Azt Isten teremtette, Isten adta. Ő teremtette Ádámot, Évát, hát ezt olvassuk. És nem csak lelket teremtett nekik, hanem testet mindenestül. Ő alkotta a férfit, nővé is, és férfivá az ember. És ő adta össze őket. Mi a baj ezzel? Nem ez a baj. Az a baj, hogy őseink az embervilág elszakadt Istentől. És az a baj, hogy te is és én is sokszor Isten nélkül élünk. Mert mondhatjuk azt, hogy mit tehetek én Ádámról meg Éváról? Mi közöm nekem ahhoz, hogy az ősanya meg ősapa? Hát az a közöm, hogy folytatom az ősbűnt a hétköznapokban. Sokszor nélküle döntök pénzről, szívemről, életemről, időbeosztásomról, szerelmemről, bármiről. Ez a baj, hogy az ősbűnt működik. De Isten szól, Isten keres minket. És ezt mondja, hogy van egy ilyen énekünk, hogy gyógyíts konok pogányságunk. Igenis, a magyar népünkben is ott van az a régi konok pogányság, hogy sokszor kicsi korunktól kezdve a rossz szat képviseljük. Már egy kicsi gyerek is sokszor. Hogy tudja kínozni az állatot, a testvérét, az anyját? Neki tud menni az anyjának is. Pát Tamáriát mondja neki, hogy gyűlölek, nem szeretlek. És mennyi minden baj tudunk okozni magunknak, saját testünknek, idegrendszerünknek, a környezetünknek, Isten atyai szívének. Mi ez, hogy jók is akarunk lenni, meg, és aztán mégis a rossz legyőz minket. Mert hogy meg tudunk hatódni. Ugye Adi írja egy versében, szeretném, ha szeretném. Meg egy karácsonyi versében azt írja, hogy hát milyen szép reggel ez, milyen szép is lenne. Ez egy keserves kínlódás sokszor, csak óhajtozunk, sóhajtozunk. Vannak ez egész életét végig sóhajtozza, hogy ha ez meg ez így lenne, akkor már jó lenne. Nem sóhajtozni kell. Ma, ha az ő szavát hallod, ne keményítsd meg a szívedet. Ma szól hozzád az Isten. És ma tud téged, ma is, máskor is. De nem tudjuk, hogy lesz-e máskor. Ma tud kihozni téged a halálból az életbe. A konok pogányságból az újjászületésre, a vele való szeretet kapcsolatra. Ezt mondja Isten igéje Ezékiának. Mondd meg Jeruzsálemnek, hogy lényegében istentelen vagy, Isten nélkül éve, a gyökereid, az idegrendszer, stb. A jó ellen harcol. Hát végig sorolhatnánk a 10 parancsolatot is. Hogy mi mindenben, igen, sokszor választotni a zsidók is, és aztán keresztények is, a mai napig is folyamatosan megsértjük ezeket az életbeszédét. Az életbeszédét. A szülőtisztelettől kezdve az élettisztelete, a másik jó hírének a tisztelete, a vagyon és a többi. De Isten szól, hogy ez így nem jó. Én látom, tudom, hogy mik határoznak meg téged. De ebbe az Isten nem nyugszik bele. És elmond Ezékielen keresztül egy különös példázatot, példatörténetet. Hogy a Jézus mondott példázatokat. Ő is példázatban beszél most Jeruzsálemről, rólad, rólam, az egész emberiségről. A születés példáját hozza, hogy hogyan születtünk. És mi lesz velünk, és hogyan lesz velünk. Ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el köldökzsinórodat. Nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pólyába sem tettek, senki sem szánakozott rajtad, semmit sem tettek meg veled ezekből, nem könyörültek rajtad, kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. Ez nem egy szép gondolatmenet, amit most olvastunk, hallottunk. Nem tudom, ki ismerte ezt az igét, én korábban nem nagyon ismertem, úgy kikerültük eddig, és engem úgy meglepett, hogy miről szól ez a szakasz. Arról, hogy az ember erre képes, ez a lényeg. Hogy sokszor valóban, amit korábban is egyszer mondtam, rosszabb, mint a jószág. Én láttam, hogy egy anyamacska hogy védi a kölkeit, a kutya hogy védi a kölkeit, és a többi. És az ember az egyetlen élőlény, amely tudja magát, a másikat, a környezetét megbántani, megsérteni, elhagyni, félretenni, félredobni. Éppen tegnap este a egyes csatornán láttam egy dokumentumfilmből egy részletet. Egy asszony beszélt arról, hogy gyermekként került Auschwitzba, talán látta valaki ezt a filmet, és ott az egész családját kiirtották, és hogy kicsi lány volt, akkor vége lett a háborúnak, és érte jöttem. És egy lengyel-magyar családról van szó, de hát azok a gyerekek sokszor el sem tudták mondani, hogy kicsodák, micsodák, honnan valók, és nevelőszülők fogadták be őket. És akkor néztem ezt a filmet, hát mondom, ide készül a kis Dobronyba, hát nem erről szól a dolog? Hogy erre képes az ember, hogy elnézi a másik pusztulását, sőt, hát az emberiség történelme bizonyos szempontból nem más, mint egymást ütjük, vágjuk, keresztbe kasul. Egyik a másikat lerohanja. Egyrészt azt mondjuk, hogy tatárdúlás, meg törökdúlás, meg ránk jöttek ezek, azok, amazok. És akkor mi magyarok ugye nyugatra mentük, arra azt mondjuk, hogy kalandozunk. Hát kérdezzük meg Svájcba, hogy mit jelent nekik az, hogy a magyarok kalandoztak arra fel. Hát szépen összekalandoztuk, és hát szapcaráztuk mi is magunkat. Nem szerették a nyugatiak, ha a magyarok kaland. Mi kalandozunk, mások meg dúltak minket. Ez a történelem. Ütjük, vágjuk egymást sokszor. Anyós a menyét, és fordítva, hogy szomszédok, rokonok, sokszor síri. Az Istennek se engedünk, hogy mondja magyar. Hát ilyenek vagyunk, ez van. Azt mondja, hogy megszülettél, úgy általában persze az emberek örülnek az életnek, szeretettel fogadják a babát, sőt, vannak, akik könnyezve, sírva, pénzt adva, minden küzdnek azért, hogy legyen gyermek, hogy legyen. Mások meg azért küzdenek, hogy ne legyen. Nekem sok olyan barátom, ismerősöm van, több, inkább így mondom, akik elmondták, hogy megtudták, hogy őket nem akarták. És hát sok drámai történetet lehetne elmondani, akár az elmúlt évtizedek milliós áldozatai, rettenetes, nehéz dolgok vannak. De itt azt olvassuk, hogy kidobtak téged a mezőre, mert utáltak. Hát az ember képes arra, hogy az életet utálja. Nem is értjük, hogy ez hogy lehet. Aztán elgondolkozunk, elcsendesedünk, és rájönünk arra, hogy mi sokszor magunkat is utáljuk. Nem tudjuk elfogadni. Bántjuk magunkat, akár a testünket. Gyerekek is szokták maga, kamaszok is megbántják saját testüket. Van, aki utál tükörbe nézni, van, aki nem tudja elfogadni a saját testét, a saját természetét. Sokszor szenvedünk, küszködünk. És aztán ezt kivetítjük a másikra is. No, szóval az átok. Az átok természete ilyen. A bűn természete ilyen. A bűnt hoz elő. És hogyan folytatódik ez az ige? Kidobtak a mezőre, mert utáltak, amikor megszülettél. De! Nagyon szeretem a Bibliában ezt a szót, hogy de! De még inkább az én életemben és mások életében is nagyon szeretem, amikor elhangzanak ilyen súlyos dolgok, amiket itt is el kellett mondani, hogy súlyos, nehéz terhek vannak a mi életünkön. És ott van a de, az isteni de. Isten folytatja a mondatot. Az ember bűnbensik, megrontja saját életét, környezetét, de az Istennek van jó elgondolása, van ötlete, van gondolata, és ez a megváltás. Jézus ezért jött a földre, hogy megtörjön ez az átok, hogy magamat és másikat utálok, és gyűlölök, és nem tudom elfogadni. Megtörjön a halál, ahogy ma mondják, egyébként az előző pápa mondta ezt, hogy a halál kultúrájában él az ember ma. Sokszor a halálnak a programját hajtja végre. Sok szempontból, több szempontból. És itt van a de, mert Isten mondja ezt, hogy de. De én elmentem melletted, és megláttam, hogy véredben fetvengsz. Testvérek, hát ez tény, hogy menjen, elmegyünk egymás mellett. Elmegyünk. Látjuk, hogy a másik baj van. Én annyi szomorú arcot látok, annyi megterhelt arcot. És tulajdonképpen, testvérek, ha engednénk a Szentlélek erejének, Isten szeretetének, hát szinte egész nap lelki gondoznunk kéne, szinte egész nap leveleket kéne írnunk, telefont felvenni, a meglátogatni egymást, és nem egymásra rátta pakolni még negatív, rossz gondolatokat, dolgokat, kitárgyalni másokat, és a többi. Sok a nyomorúság, sok a szomorúság, sok a nagy a bűnnek a romlása és a rontása a világban. Ne menjünk el egymás mellett. Ne menjünk el. Hanem tanuljuk meg ezt Istentől, hogy ő mit tesz. Elmegy mellettünk, látja, hogy milyen ez a csecsemő, ez a kidobott gyerek. Főleg Indiában vannak ilyen kidobott gyerek, ott aztán bőven még így szó szerint is kipakolják őket az utcára, patkányok közé, papírok közé, Teréz, ami ilyen gyerekeket kezdett ott összeszedni. Sok ezret ilyet összeszedtek már. És ő is ennek a jelképe volt ebben a világban, hogy ez a kereszténység, ez az igazi élő hit, hogy elmegyünk egymás mellett, és meglátjuk egymás nyomorúságát. És megkönnyörülünk egymáson, hogy az Úr tette, az Isten tette velünk. De én elmentem mellette, és megláttam, hogy véredben fetve. Tehát ő látja, hogy mi van. Látja a bajt. A valóságot, ami otthon van, ami az életemben van, a szívemben van. Ő ezt látja. Nincs értelme titkolni. És azt mondtam, neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Igen, itt megismétlik. Igen, azt mondtam neked, bár csupa vér voltál, maradj életben. Tehát egy halálos állapotban lévő babáról van szó, akivel, ha nem kezdenek valamit, akkor meghal, akkor elpusztul. És népünk ma is, most is pusztul, pusztítja magát. Tudjuk, hogy fogyunk. Egyre betegebbek vagyunk. És ennek nem kéne így maradni. Ahogy utaltam az előbb a nehéz történelmünkre. Hát, hála Istennek, és hiszem, hogy az Isten erejéből mindig is lábra tudtunk állni. Hát micsoda dúlások, pusztítások voltak valóban, talán török, tatár. Nagyszörősön hallottam, amikor ott szolgáltam. Ott volt még az 1700-as években is a krimi tatárok betörtek. 4 magyar maradt Nagyszörősen például. És itt vagyunk, és együtt vagyunk, mert Isten megtartott minket, mert elment mellettünk, és azt mondja, hogy maradj életben. Maradj életben, csecsemő, magzat, gyermek, kamasz. Házad, maradj életben, házasság. És amikor haldoklunk, amire azt szokták mondani az emberek, hogy ez már haldoklik. Isten lényegében, lélekben, szellemben, azoknak is, hogy maradj életben. Bibliában van egy ilyen mondat, ami nagyon különös, sok különös mondat az igében, de ez is az, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Még a hívők is sokszor csak sírunk. Olyan, én tudom, én is gyászoltam sokszor, többször, most 60 éves bátyámat temettük el decemberben. Nem volt könnyű. Nem egyszer a temetés, hanem az a folyamat, a tüdőrák, a napi 2 doboz cigaretta és sok minden, ezek a folyamatok. Nem könnyű dolgok ezek. De emlékszem, akkor decemberben meglátogattam a Gyulai Kórházban, meg aztán szobájában is. Jézus ott volt a szobában. Kész, punktum, ez van, így van. Nem csak a tüdőrák, nem csak a daganat, nem csak a zihálás, nem csak a sírnak a jeges lehelete, a halál torka, hogy az ige mondja, hanem az élet ott volt a haldoklónál, a haldokló mellett. És ez a bátyám, többen vagyunk testvérek, hát nem jár templomba. Kívülről úgy látszott, hogy nem hívő. És mégis a elmenetel előtt, ugye 220 kilométerre lakunk egymástól, Isten nem hagyott aludni az egyik éjjel, és nekiültem a számítógépnek, és le kellett írni egy imádságot. Elküldtem, tudjuk, akik számítógépeznek, el lehet ezt küldeni elektronikus formában, és már másnap a másik testvérem vitte be neki a kórházba, és megkérdezte, hogy elimádkozhatjuk-e. És ez a két ősz ember egymás kezét megfogva elimádkozta ezt a tulajdonképpen egy megtérésnek is az imáját. Miért? Mert Isten él, az Úr él. És nagyobb a tüdőráknál, nagyobb a hitetlenségnél, nagyobb a szenvedélybetegségnél, nagyobb a halálnál. Akkor is azt mondja, hogy maradj életben. És nem a kisdobronyi temetőben van örök lakásod. Micsoda szamárság, micsoda dolog ezt az igében is mondja Isten. Az én népem sírkertekbe jár áldozni. Van, aki Magyarországon hazaviszi a szeretnének a hambait és a vitrínben tartja. Van, aki naponta kimegy a temetőbe. Hát nem hiszünk az örök életben. Nem hiszünk abban, hogy Jézus nem 33 évet élt, hanem örök életet, a fiú öröktől fogva, és akik benne hisznek, azoknak örök életük van. Nem 20, nem 75, nem 94. Örök életük van. És ez egy csodálatos dolog, hogy akkor elkezdődik a mi örök teljes életünk, amikor Jézussal kapcsolódik a mi életünk, akár csak most, ma este is. nem mese ez, hanem igaz. Én azt mondtam neked, maradj életben, és hiszem, hihetjük, hogy Jézus ezt ma sokunknak mondja. Mert sokszor elmondjuk, sokszor benne vagyunk a barlangunkban, hogy Lázár az ő sírjában. Visszatérve egy mondattal még a végén erre az asszonyra, aki tegnap a filmben beszélt, kiszabadult, megszabadult, fölnevelték, lengyelnek nevelték. Hát lengyelnek. Lengyel hívő asszony lett belőle. És azt mondták a nevelő szülei, hogy hosszú ideig a konyha sarkában guggolt, pipiskedve guggolva volt a sarokba. Mert ezt szokta meg ott a haláltáborban. Ezt megszokta. Nem akarom részletezni, de hát feltételezhetjük, hogy sok szörnyű dolog volt ott, én is olvastam ezekről, patkányok jártak meg, a dolgukat ott végezték el, stb. És van, aki megszokja a bűzt, van, aki megszokja a koszt, van, aki megszokja a bűnt, van, aki megszokja a káromkodást, van, aki megszokja a paráznaságot, és ne szok meg! Isten igéje azt mondja, hogy maradj életben, támadj föl, van egy másik élet, van egy másik létállapot. Jézus ezért jött. Jézus a bűnök miatt jött. Jézus a bűnöket vitte föl a keresztre. Kié? Hát nem a zsidókét. Szokták, a zsidók költék meg. Van, aki ebben élt, hogy az Isten gyilkos zsidók. Nem! Én meg te! Minden ember bűnét. Ő vitte föl a keresztre. Minden, a zsidókét, magyarokét, oroszokét, ukránokét, és a többi minden emberét. És ezért van az, hogy ma is még mindig a 21. században nem csak azon 200 000 adják az életüket ezért az életért, Jézusért, hanem milliók és milliók térnek meg, hála Istennek. Itt, ami nyugati, közép-európai és nyugati világunk, elég alszik. Mintha egy kicsit itt is lecsendesedett volna a 20 éve vezető ébredés. Mert én is, hála Istennek, több mint 20 éve járhatok Kárpátaljára. De Isten él, az Úr él. És ma is cselekszik, és ma este is azt mondja, maradj életben. Kedves testvérek, most úgy imádkoznánk, hogy majd szavakban is imádkozok, de most gitár kíséret nélkül ezt az éneket, amit tanultunk, csendben énekeljük el, hittel, kérjük Istentől ehhez hitet, figyelmet, hogy valóság legyen ez a mi életünkben. Csendben, lélek által, imádkozva énekeljük most hitel kísérletünk. Kérlek,
a mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus értem közben jár, nagy főpap biztos védelmem. Markába véste nevemet, szívébe írta, nem feled, örökké ő lesz várt fogom, elnémul minden vádolom, elnémul minden vádolom. Sátán megkísér, és vádol megbánt bűnökért, Jézusra nézek áldomért, a bűneimből megmentő. Ő halt meg minden vétkemért, a minden nézve engedett. Íme a bárány évadott, eltámadt és üdvöt hozott. Ő mondta megváltó vagyok, nem vonja vissza, mit adott. A bárány vére volt az ár, fenn az Isten trónjánál, ott fenn az Isten trónjánál.
Köszönjük, Urunk, a Te szabadat, amely örök, amely lélek és élet, és szívenünk eljut a személyiségünk központjába. Köszönjük, hogy ma este is kijelentetted, hogy Te ismersz, szeretsz minket, halálosan szeretsz, hiszen életedet adtad, és drága és szent testedben magad vitted fel a fára, ami bűneinket. Köszönjük, hogy ez az ének, amit énekeltünk, igaz, mert a Te igéd igazság, és köszönjük, hogy nálad mindnyájunknak van helye. Ezen az estén is kérjük, Urunk, mert Te bíztattál minket arra, hogy fogadj el minket, Urunk, bocsásd meg bűneinket, amelyeket tudatosan vagy tudattalanul vétettünk. A legnagyobbat, hogy sokszor nélküled éltünk, döntöttünk, cselekedtünk, és ennek sok rossz következménye volt. Te ismersz minket, Te ismered népünk életét, ismered azt a sok bajt, nyomorúságot, vért, könnyet, gyűlöletet, meghasonlást, ami terhel minket. Ó, Urunk! Könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk, és köszönjük, hogy nálad van bocsánat, és köszönjük, hogy nálad van örök élet, és ma is most ez elkezdődhet. Kérünk, Szent Lelked által bátoríts mindenkit, hogy tudjunk igent mondani, tudjunk téged követni, tudjunk benned élni. Kérünk, áld meg ezt a gyülekezetet, a vezetőket, a gyülekezeti tagokat, az itteni családokat. Tegyed áldássá a jelenlevőket is mások felé, mások számára, hogy ezt az életet kivigyük a templomból, oda, ahol baj van, ahol halál van, ahol nyomorúság van, hogy bennünk is ez az indulat legyen, Urunk, amit az igében olvastunk, hogy elmegyünk egymás mellett, és nem becsukjuk a szemünket, nem összeszorítjuk a kezünket, markunkat, hanem meglátjuk egymást, és a Te szabadat hirdethetjük, hogy maradjunk életben. Urunk, köszönjük, hogy ezt az életet adtad nekünk, az el nem múló örök életet, a veled való közösséget. És most hadd mondjuk el együtt, mint a Te családod, a tőled tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék a Te neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a rosszból, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
De most így szól az Úr, a Te teremtőd és a Te megváltód, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, markaiban metszettelek, de enyém vagy. Amen.